A nap vendége dr. Hóvári János nagykövet, a Türk Államok Szervezetének budapesti irodáját vezeti, és rengeteg diplomáciai tapasztalattal a tarsajában látja el ezt a feladatot. Most ennek a beszélgetésnek egy nagyon rettenetes apropóját is adja az a törökországi és szíriai földrengés, amely az egész világot megrendítette, és amelyről napi híreket alig hanem folyamatosan hallunk majd. Mire ez a beszélgetés adásba kerül, rengeteg minden egyebet tudunk majd. Pillanatnyilag azt tudjuk, hogy szörnyűség történt, és erre nagykövet úr is azonnal reagált, hogy működik a diplomáciában ilyenkor az ember, hogy működik a diplomata.
Hát amikor egy ilyen hatalmas nagy tragédia történik, akkor mindenki próbál segíteni. Reng a föld Kelet-Anatóliába, a szíriai határvidéken, a Közép-Taurus hegységbe, ott, ahol a mélyben az eurázsiai és az afrikai tektonikus lemezek találkoznak. Itt mindig voltak földrengések, de ilyen méretű földrengésre több évszázad óta nem került sor. Ez egy hatalmas nagy tragédia az egész világban. Mindenki, aki tud, segít. A magyar földrengés mentők, a Hunor csoport, minden honnét, minden európai országból, minden honnét érkeznek azok, akik tudnak segíteni. De ilyen helyzetben nagyon nehéz segíteni, mert csak azt tud segíteni, aki igazán ért hozzá. És a különlegessége ennek a borzalmas tragédiának azt, hogy egy legalább 100 kilométer hosszú, és legalább egy olyan 50-80 méter szélességű egy ovális zónába zajlik mindez a török-szír határ közelében, úgyhogy a rengéseknek a kétharmada az inkább Törökországban van, az egyharmada Szíriában. Hát ez a vidék természetesen földrajzilag összetartozik, mert az a határ, ami Szíriát és Törökországot elválasztja, az az első világháború követő béketeremtéseknek az egyik vonala, és ezeket mi magyarok ismerjük, hogy ezeket hogyan húzogatták meg. Én kifejeztem részvétemet a budapesti nagykövetasszonynak. A mi szervezetünk, a Türk Államok szervezete, a munkatársaim, akik Isztambulba dolgoznak, azok a térségbe utaztak, próbálnak segíteni diplomáciának ilyenkor. Ott van jelentősége, hogy nagyon sok ember utazik, be kell léptetni, olyan eszközöket hoznak, amelyek nem mindennaposak. A zászlónkat Isztambulba és Budapesten fél ábrócra húztuk. Lelkiekben ott vagyunk az áldozatokkal, a bajba jutottakkal, és keresünk a módját, hogy majd az újjáépítésben, mert az is eljön, reméljük, hogy minél előbb abba, hogyan tudunk részt venni, és hogyan tudunk segíteni.
A Türk Államok Szervezete ugye már jó ideje működik, jó lehet nem egy nagyon régi szervezet, ugyanakkor az együttműködésnek az alapja az egy igen komoly történelmi gyökerekig visszanyúló együttműködés, tehát a szisztéma voltaképp miért fogalmazódott meg éppen néhány évvel ezelőtt?
A hidegháború követően, amikor fölbomlott a Szovjetunió, azok a türk népek, amelyek hát nagyon régen, egy részük már a 18. században, más részük a 19. században elveszítették függetlenségüket, államiságukat, és az orosz cárok uralma alá kerültek, azt követően pedig a szovjet vezetés irányította ezeket az országokat. Amikor a Szovjetunió fölmomlott, akkor 30 évvel ezelőtt ezek az országok önállóak lettek, Azerbajdzsán, Kazaksztán, Özbegisztán, Kirgisztán, Türkmenisztán, akiket számos szál kötötte ahhoz a Törökországhoz, amellyel nemigen tarthatta a kapcsolatot, már a cári időkben sem, a szovjet időkben még inkább nem. A hidegháború utáni helyzet hozta meg a nagy összetalálkozást, az egymásra csodálkozást. Közben itt mindegyik világ más irányba fordult. Törökország a 80-as években egy nagyon komoly modernizációs folyamaton ment keresztül, bevezették a piacgazdaságot, a törökök újszerű módon a világhoz alkalmazkodóan tudtak gondolkozni. A ruháikban is nagyon nyugatiak lettek megjelenésükbe, miközben ott volt a háttérben a török iszlám, ami egy sajátos vonulata az iszlámnak, Közép-Ázsia pedig magán viselte mindazokat, ami a szovjet örökség, egy kicsit ilyen a centralizált rendszerekben tudtak gondolkozni, a változásoktól féltek, nem nagyon értették sokáig az özbegek azt, hogy mit akarnak a törökországiak, vagy a kirgizek, hogy mit akarnak az azerbajdzsániak, de és ezek a találkozók azonban, amelyek hátterében inkább a kultúra, a nyelv, a jó szándék állt, az egymás megismerése állt, ebből 2009-ben létrejött egy nemzetközi szervezet, a türk nyelvet, türk nyelveket beszélő országoknak a tanács, amit türk tanácsnak hívtak. Ezt az ENSZ-be bejegyezték, egy olyan nemzetközi szervezet, mint a FAO, vagy az ASEAN, és ez a nemzetközi szervezetnek létrehozták a központját, a főtitkárságát Isztambulba, főtitkár irányítja tulajdonképpen az együttműködés szervezését, mellette diplomatákkal a különböző államokból, és úgy alakult a magyar külpolitika élete, hogy 2018-ban Magyarországot ebbe az együttműködésbe meghívták megfigyelőnek, nem tagnak, megfigyelőnek. És Magyarország ezt örömmel vette, és megkezdődött egy olyan politikának a kialakítása, amely arról szól, hogy hogyan tudunk ezekkel a népekkel együttműködni, nem csak a hagyományok okán, amelyek adódnak persze, hogy magyarság keleti gyökerei, miként alakultak, mi az igazság, mi a félreértés, hogy ezeket a nyelveket ismerni kell Magyarországon, de hát a mai világ az arról szól, hogy kereskedünk, nyersanyagokat szerzünk be, új képességeket alakítunk ki, ösztöndíjakat adunk fiataloknak, és Magyarország az elmúlt 4 évben egy nagyon strukturált olyan értelemben, hogy a különböző elemeket egymással kapcsolatban hozó, szinte mert egy ilyen hálózat rendszerében működő kapcsolati világot alakított ki. Budapestnek a tekintélye ebbe a térségbe megnőtt, olyan értelemben, hogy ránk számíthatnak. Az, hogy évente legalább 1000 közép-ázsiai és törökországi diák érkezik Budapestre, hogy itt tanuljon, többnyire angolul tanulnak, egy kisebb részük magyar nyelven. Ez úgy jó érzéssel tört el az embereket, hogyha magyar művészekről, írókról, politikusokról hallanak, akkor úgy érzik, hogy ez valóban nekik szól. Most hirdettük meg egy Petőfi fordítási versenyt, amivel sokan részt vettek, és Petőfi több versét lefordították a különféle türk nyelvekre, különböző Petőfi fordítások jelennek meg mindenütt. És közben ennek a térségnek a mérnökei azok Budapestre akarnak jönni, és jönnek is, hogy különböző új dolgokat tanuljanak. És ez az egész türk világ azáltal, hogy egy borzalmas háború dúl a szomszédunkban, Oroszország és Ukrajna fölött, és mindazok a kereskedelmi, gazdasági szálak, amelyek nem csak nekünk, egész Európának fontosak voltak, azok lezárultak, és több évre lezárulnak. Közben az a déli kapcsolati rendszer, ami a Kaszpi-tengertől, a Fekete-tengeren, a Balkánon át kapcsolódik hozzánk, és nem csak hozzánk, a többi közép-európai országhoz, ezek fölértékelődtek, és Azerbajdzsán és a vele a Kaszpi-tenger túloldalán szomszédos országok, Özbekisztán, Türkmenisztán, Kazahisztán, hát olyan országok, ahol gázkészletek vannak, olajkészletek vannak, amelyeknek a szállítását azt új formába kell önteni, és nem csak Magyarországnak, Közép-Európának szüksége van arra, hogy ezzel a térséggel, Törökországon és a Balkánon keresztül új kapcsolatnak kerüljünk, új szállítási útvonalak alakuljanak ki, új csővezetékek épüljenek, a vasút fejlesztések teljesek legyenek, a kikötői kapcsolatok jól működjenek, és az emberek, akik ebben a rendszerben vannak, azok ismerjék egymást, a 21. század elvárásának megfelelően, tehát ne kelljen egy kamionnak több napig várni egy ország határon, hanem a papírokat egy elektronikus rendszerbe már előre el lehet küldeni a különböző vámhatóságoknak, akik hát majd rutinszerűen természetesen ellenőrzik mindazt, amit ellenőrizniük kell, és hogy ebben meglegyen a jó szándék, és meglegyen az a vízió, hogy ez a jövőről szól.
Nagykövet úr, ugye mindarról, amit ön most az előbb említett, valójában, hogyha valaki figyeli a világgazdasági híreket is, akkor többfelé olvashat. Itt nálunk most nemrégiben ugye az azeri elnök látogatása emelte ki az átlag hírek közül ezt a jelenséget, illetve ezt az ügyet. Az azeri elnök egész egyszerűen úgy fogalmazott, hogyha jól emlékszem, hogy akár 100 évre elegendő biztonságos gázszállítást tudnak produkálni, adott esetben persze nyilván Törökországon keresztül. Szóval mekkora jelentőségű és mekkora napi jelentőségű mindaz, ami történik energiaügyben?
Alijev elnök látogatásának történelmi jelentősége volt. Nem csak azért, mert a magyar-azerbajdzsáni kapcsolatokban is egy fontos előrelépés történt. Annak a bizalomnak, ami korábban is megvolt, annak egy új szintű megerősítésére került sor, hanem azért is, mert Azerbajdzsán a világgazdaságban, az energetikai piacon fölértékelődik. A kőolaj, földgáz és a megújuló energia termelései tekintetében is egy rendkívül fontos ország lett Azerbajdzsán. Azonban, hogy mindazok a energiaforrások, amelyek ott vannak a Kaszpi-tenger partján, hogyan jutnak el hozzánk, azok nagyon komoly diplomáciai egyeztetéseket, pénzügyi egyeztetéseket, befektetéseket igényelnek, amelyek igazán eredményesek csak akkor lehetnek, hogy az Európai Unió támogatását ezt megkapjuk. Arról van szó, hogy azok a gázvezetékek, amelyek Azerbajdzsánból Georgián át Törökországba mennek, és onnét tovább Görögország fele, illetőleg Bulgária fele az Európai Uniós rendszerébe, ezek a vezetékek túl terheltek. Mi már egyébként ezen a vezetéken kapunk nagyon sok földgáz, de az, hogy ez még több legyen, és elegendő legyen. És ez nem csak Magyarország fontos, hanem az egész térségünk, egész Közép-Európának szüksége van erre. Ez az kell, hogy új beruházások szülessenek, és a beruházások révén új szállítási keresztmetszetek. A villanyáram tekintetében is egy új helyzet van. Tehát az az elképzelés, hogy Azerbajdzsánból villanyáramot a Fekete-tengeren át Romániába és onnét tovább hozzánk szállítsanak, hát az egy világméretű projekt. És hát ezen a magyar diplomácia, és nem csak a magyar, a türk diplomácia, a román diplomácia, a balkáni diplomácia dolgozik, és ott közben megvannak a házi feladatok, tehát a szerb-bolgár határon interkonnektorok, tehát a gáznak az átjuttatásához különböző berendezésre vannak szükség, azok még nem készültek el, hát itt azért elkészüljenek, de beszélhetnék a vasúti fejlesztésekről is, hát a keleti vasútrendszer az átjön a Boszporusz alatt, és a mozdonyok Edirnéig nagy gyorsasággal gurulnak, és ami Bulgária vasútrendszere, hát az körülbelül úgy néz ki, mint az 1980-as években nézett ki. Szerbiában is nagyon sok fejlesztésre kerülő vasútvonal van. Belgrád, reméljük, hogy előbb-utóbb egy nagyon fontos vasúti közlekedési csomópont lesz, és segíti azt a további építkezést, aminek az egyik hubja, vagy legfontosabb helye Budapest, és innéd a különböző elosztások elindulnak északra, nyugatra, és különböző irányokba. A türk világon belül egy új típusú, egyre jobban átgondolt együttműködés indul el, ami mögött persze ott van a kényszer, a világhelyzet, hogy bizonyos lehetőségek elzárultak, bizonyos lehetőségek meg adódnak. És ott van a kapcsolatkeresés minden területen, Európával, Közép-Európával, és ebbe Magyarországra, mint az egyik legfontosabb partnerországra tekintenek.
Mindenről, illetve még jó néhány akár világpolitikai összefüggésről hamarosan folytatjuk majd a beszélgetést. Itt a napvendége dr. Hovári János, aki a Türk Államok Szervezetének budapesti irodáját vezeti, és aki személyes diplomáciai tapasztalatai, valamint az utóbbi években ebben a pozícióban szerzett tapasztalatai alapján kiváló összefüggésekbe helyezi mindazt, aminek tanúi vagyunk, és aminek alig, ha nem tanúi leszünk.